Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Jézus így válaszolt. Ez a gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Amint ugyanis Jónás próféta 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az ember fia 3 nap és 3 éjjel a föld szívében. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van, mint Jónás. Dél királynője föltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, hiszen ő a föld végső határáról is eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvéreim! Vegyük kissé alaposabban szemügyre azt a környezetet, amelyben Jézus igehirdető szolgálatát végzi nyilvános működése alatt. Vajon milyen a rétegezettsége annak a palesztínai népességnek, amely Isten ószövetségi népét alkotja Jézus korában? Már politikai térképesen egységes ország benyomását kelti. Talán némileg összefogja ezt a területet az a történelmi tény, hogy a Római Birodalom katonailag is megszállt provinciája, tartománya, amely földrajzilag 3 nagyobb egységre tagolódik. Északon van Galilea, benne a halászatilag fontos és jelentős Genezáreti tóval. Középen a kisebb és kevésbé jelentős Szamaria. Délen pedig Júdea, a fővárossal Jeruzsálemmel, s benne az egész ország lelki-szellemi vallási középpontja, az egykori salamoni templom, a jeruzsálemi szentély. Galilea lakóit az őket körülvevő pogányok a maguk képére formálták, ezért kapta az országrész a pogányok Galileája lekicsinylő jelzőt. Szamaria a babiloni fogság idején és azt követően betelepült, kevert lakosságú országrészé vált Krisztus előtt 500 körül már, amely semmiféle közösséget, de még kapcsolatot, főleg lelkivallási kapcsolatot nem ápolt a hagyományos zsidósággal. Sőt, a két népcsoport ellenségesen viszonyult egymáshoz. A szamaritánus elnevezés is az evangéliumokban az elkülönülés másrészről a megvetés jelzője. Júdea volt a leghitelesebben izraelita, akkori pozitív szóhasználattal zsidó, a tartomány nevéből származó kifejezéssel. Ez minden esetre a szentélyben zajló aktív istentiszteletnek köszönhető, amely a mózesi hagyományok és előírások szerint folyt le. De köszönhető a templom körül kialakult eleven szellemi életnek is. A Jézus korabeli Szentföld társadalmi és vallási rétegezettségét így lehet fölvázolni. Az első a legszegényebb, a legelesettebb, a vallásilag is a legkevésbé műveltek rétege. Rájuk jellemzően a hegyi beszéd 8 boldogságában Jézus által megrajzolt képet lehetne idézni. Ők azok az emberek, akik Jézus szavaival éhezik és szomjazzák az igazságot. Ők azok, akik leginkább vágyódnak a Jézustól meghirdetett jó hír az evangélium hallgatására, akik a legfogékonyabbak a Jézusból áradó szeretet és irgalom, az istenemberi vonzás befogadására és követésére. De az is igaz, hogy köztük van a legtöbb beteg, éhes, nincstelen és lenézett ember. Ők azok, akiken Jézusnak, mint Szent Máté evangélista írja, akiken megesett Jézusnak a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, elcsigázottak és kimerültek. A második csoportot, mondhatnánk így is, a középréteget, azok alkotják, akik kíváncsiaknak, érdeklődőknek akiket így lehetne nevezni. Ők egyáltalán nem rajongó követői Jézusnak, de ugyanakkor lehetséges hívők, akik különböző mértékben képesek és készek is befogadni az evangéliumot. Azonban kiszámíthatatlanok. Ennek a rétegnek feledhetetlen képviselője a gazdag ifjú az evangéliumokban, aki törvénytisztelő izraelita, de nem képes elkötelezni magát Jézus tanítványának, mert nagy vagyona volt, írja az evangélista, amiről nem tudott lemondani, és ezért szomorúan távozott, nem lett Jézus közvetlen tanítványa. A harmadik csoport az elit, a felsőbbrendű, öntudatos kisebbség. Ezek a farizeusok, az írástudók és a szadduceusok, akik nagy tekintélyt birtokoltak, de rokonszemnek bizony nem örvendettek. Ők gyanakodva és bizalmatlanul figyelik, szó szerint szemmel tartják Jézust és tevékenységét. Egy-két kivételtől eltekintve tehát hitetlenül állnak vele szemben, aztán provokatív kérdéseikkel folyton le akarják járatni, sőt ellenfelekből egyre inkább ellenségeivé lesznek Jézusnak, végül is halálát okozzák. A ma felolvasott evangéliumi szakasz róluk beszél. Róluk, akikről elmondja az evangélium, hogy néhány írástudó és farizeus ezzel a kívánsággal fordul Jézushoz. Mester, jelet szeretnénk tőled látni. Ez azt jelentette, hogy egyfajta Istentől származó igazolást, afféle megbízó levelet kívántak tőle, hogy valóban ő a messiás, az Isten küldötte. Jézus válaszában gonosz és hűtlen, egészen szó szerint házasságtörő nemzedéknek nevezi őket, akikről tudva tudja, hogy kívánságuk ellenséges indulatból, megkeményedett szívükből fakad. Ennek az evangéliumi részletnek előzményében azt olvassuk, hogy Jézus éppen a szemük láttára gyógyított meg egy vak és néma embert, aki ezen felül még démoni megszállás elszenvedője is volt. Ennek nyomán ellenfelei azzal vádolták meg Jézust, hogy az ördögök fejedelme által űzi ki a démonokat. Ő azonban világossá tette előttük, hogy az Isten lelkével szembeni sorozatos ellenállásuk teljesen vakká tette őket. Ha ezt a vele szemben egy gyűlölködő ellenállást tovább folytatják, akkor a Szentlélek elleni bűn állapotába fognak kerülni, amire nincs bocsánat, azért, mert nincsen belőle megtérés. Ez ugyanis a bűnben való megkeményedés, a megátalkodottság állapota. Amikor valaki Isten szavának rendszeresen ellenáll, nem akar mintegy meghalni a saját elméleteinek és a saját vágyainak, akkor a Szentlélek elleni bűnállapota felé tart. Ez a sorozatos és csökönyös ellenállás olyan helyzetbe hozhatja az embert, hogy már egyszerűen képtelen lesz megtérni, és pedig azért, mert képtelen lesz belátni, hogy rászorul, feltétlenül rászorulna a megtérésre, de nem képes rá. Ebbe az állapotba jutott a Jézus korabeli farizeusok és írástudók nagy része is. Eldöntötték, egyszerűen eldöntötték ugyanis, hogy behunják szemüket Jézus szavai és csodái előtt, és a tagadást választják. Ezek után mi értelme lett volna bármilyen jelnek, csodának azok előtt, akik eldöntötték, hogy nem fogadják el Jézust? A megrögzött előítélet akkora fal, amelyet maga Jézus sem tudott koravallási vezetőinél ledönteni. Ebben a szövegösszefüggésben Máté 12. fejezetének kontextusában értjük meg a mai evangélium nekünk szóló üzenetét. Az írástudók és a farizeusok olyan jelet kívánnak Jézustól, amely fölöslegessé tenni a hitet, és egyszerű tapasztalati bizonyosságot teremtene Jézus messiási mi voltának a kérdésében. Ha Jézus eddigi csodáit, az általa művelt tetteket nézzük, már ezek is elegendő bizonyosságot adnak ahhoz, hogy messiás voltát meggyőzően igazolja. Úgy beszélt, úgy tanított, írja Szent Máté evangélista a hegyi beszéd elhangzása után, úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók. Máskor egyik csodájának tanúi ezt kérdezik. Kicsoda ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskednik neki? Mindezek után még külön jelet kívánni, valóban azt jelzi, hogy Jézus ellenfeleiben a hitre való készség, ez ugyanis a hit kezdete, az igazságra nyitott ember alapállása, tehát a hitre való készség szikrája sincs meg bennük, az elvakult hitetlenség mozgatja őket. Jézus az ószövetségi próféták kemény hangvételével válaszol, amikor kortársait, mint már idéztem, mint gonosz és házasságtörő, azaz hűtlen nemzedéket nevezi meg, akik nézvén nem látnak, halván nem értenek, mert megkérgesedett e népnek a szíve, amint Izaiás próféta jövendölte. Látják a csodákat, de nem látják meg bennük Isten jeleit. Hallják Jézus tanítását, de nem hallják ki belőle Isten üzenetét. Hűtlennek bizonyulnak az őket magához ölelő, velük szeretett szövetségre lépő Istenhez. A Jézust elutasító hitetlenség fölér azzal a hűtlenséggel, amellyel a próféták korában Izrael elhagyta Istenét és hamis istenek utáját, s ezzel fölmondta a szövetségi hűséget. De Jézus még így sem hagyja jel nélkül népét. Jónás jelére utal, hogy amiként Jónás váratlanul jelent meg Ninivében, úgy Jézus is váratlanul tér majd vissza a végső ítéletre. És amiként Jónás reménytelenül tűnik el a tengeri szörny gyomrában, Jézus is így tűnik el temetésekor a föld mélyében. De amiként Jónás éppen így jut el küldetése teljesítéséhez, Jézus is földi halála után jut el a feltámadás által a dicsőségre. Vagyis azok után, hogy Izrael a keresztre feszítéssel végleg elintézetnek véli a Jézus ügyet, akkor kezdődik meg igazán Jézus művének kiteljesedése. Jónás jele tehát a jövőben, s a maga teljességében csak a végidőben lesz nyilvánvalóvá és érthetővé. Addig viszont itt van köztünk Jézus, akiben most kell hinni, most kell hozzá feltétlen hűséggel ragaszkodni, mert ő nagyobb, mint Jónás, és nagyobb, mint Salamon. Jónás ige hirdetésére végül is megtértek a niniveiek, Salamon bölcsességét pedig megcsodált a dél királynője. De mennyivel meggyőzőbb kellene, hogy legyen Jézus tanítása, mint Jónás prédikációja. Jézus ugyanis nem csak hirdette a bűnbocsánatot, hanem magára is vette bűneink terhét, és eleget tett érte áldozatával az atyának. Salamon Istentől kapott bölcsességével szemben Jézus maga az örök bölcsesség, ezért mondtatta neki Péter: Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Mi már ismerjük és értjük Jónás jelét, vagyis az Úr halálát és feltámadását, és bizonyosságunk van újra eljöveteléről. S addig is itt él és működik egyházában, szentségeiben és igéjében. Más jelre nem kell várnunk, hiszen amint Szent Péter mondta a főtanács előtt az apostolok cselekedeteiben, nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Szikszai Sándor atyával.